Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 121. Zsoltárunk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. 295. dicséretünk mindkét verszakát énekeljük együtt. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most először Jakab apostol leveléből hangzik hozzánk, az első rész 19. versétől a 27. versig terjedő szakaszból. A következőképpen.
Isten igéjének hallgatása és megtartása. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat, mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.
Isten akarata az is számunkra, megtudhatjuk a Szentírásból, hogy hálát adjunk neki, magasztaljuk őt. Tegyük most ezt imádságban.
Mindenható Istenem, köszönjük néked, hogy ma ismét itt lehetünk a házadban, a templomban, ezen az erre szentelt napon. Köszönjük szépen az igét, amit adtál nekünk, köszönjük a kijelentést, és hogy megismerhettünk téged. Kérlek Istenem, hogy ne olyanak legyünk, hogy elhaladunk a tükör előtt, és egy pillantást vetünk rá, és rögtön ki is megy a fejünkben, hogy milyenek vagyunk. Ne a külsőnket szemléljük a tükörben, ne azt, amilyeneknek a világ szemében szeretnénk látszani, hanem e tükör helyett te tarts elénk egy igazi tükröt, te tükrödet, Istenem. Te tükrödet, amelyik a valódi értékeket mutatja, amelyik megmutatja azt, hogy a mai világban minden, amiért küzdünk, amiért dolgozunk, amit robotolunk, amit felhalmozunk, amit szépnek, jónak és rossznak tartunk, az mind mulandó, az mind el fog vészni. Kérlek szépen, Istenem, segíts, hogy ne áldozzuk fel az életünket ezekért a semmiségekért. Segíts, hogy az első helyre azt tegyük, aki örök, és ez te vagy. Kérlek, küldd el szentelkedet ide most közénk, hogy az igét ne csak fülünkkel halljuk, hanem szívünkkel, a lelkünkkel, és megtartói is legyünk annak, ne csak hallgatói. Ámen.
Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 368. dicséretünket. Énekeljük ennek az éneknek az első két verszakát, készülve Isten üzenetének meghallgatására. Az előbb hallott ige szakasz mellett a zsidókhoz írt levélből hangzik még hozzánk Isten beszéde, a 13. fejezet 4. verséből a következőképpen. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. szeptemberi vasárnapokon, itt a délelőtti Isten tiszteleteken, Isten hűségéről volt szó. Azt is jeleztem akkoriban, hogy egy sorozatot kezdünk majd el, amely sorozatban arról lesz szó, hogy Isten hűsége milyen hatással lehet, van a mindennapjainkra, azoknak az életére, akik kapcsolatba kerülnek vele. Hogy milyen változásokat hozhat az a hétköznapjainkban, hogyha merünk Isten hűségére építeni. Ennek a sorozatnak az első részeként egy héttel ezelőtt hallottuk Péter apostol leveléből Isten nagyszerű ígéretét, hogy mi emberek isteni természet részeseivé válhatunk. Ami valami olyasmit jelent, hogy olyan igazán kinyílhat az életünk. Elsősorban nyilván ez azt jelenti, hogy Isten előtt nyílik ki az életünk. De ennek következménye az is, hogy megnyílik az életünk mások felé is. Isten szeretete tölti be a szívünket. Az a szeretet, amelyről joggal leírhatta Pál apostol a gyönyörű szeretet himnuszban, a korintusiakhoz írott első levélben azt, hogy az a szeretet soha el nem fogy. Nos, az, hogy isteni természet részeseivé válhatunk, ezt is jelenti, hogy ezt a soha el nem fogyó szeretetet fogadhatjuk be a szívünkbe. És ez a szeretet készíthet arra is, amiről megint csak egy héttel ezelőtt a hűség kapcsán szó volt, hogy például megtartsuk az egymásnak tett ígéreteinket is. Vagyis, hogy igyekezzünk szavahihető, megbízható emberekké válni. Ma folytatva ezt a sorozatot, a házastársi hűségről lesz szó. És már most kérem azokat, akik még nem élnek házasságban, vagy már nem élnek házasságban, hogy ezért ők se kapcsoljanak ki. Gondolván azt, hogy akkor ez a mai istentisztelet nem rólunk és nem nekünk szól, és Istennek ma semmilyen üzenete nincsen számunkra, mert nagyon is van. Az egyedül állók is sokat segíthetnek, de, és jó lenne, hogyha ezt is komolyan vennénk, áthatnak is a körülöttük lévő házasságoknak. Mit tanulhatunk hát meg ezekből a felolvasott ige szakaszokból, a házasságról, a házassági hűségről, hűséggel kapcsolatban? Az első, amit maga Isten mond ki az ő beszédében nekünk, és a zsidókhoz írt levélből hallottuk, az az, hogy a házasság Isten becses ajándéka. Nem kevesen mondják azt a Bibliáról, Isten beszédéről, hogy idejét múlt könyv. Mit is mondhatna a 21. század emberének nekünk? Mit is? Többek között például ezt, amit így hallottunk a zsidókhoz írott levélből. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt. Úgy tűnik, mint egy 2000 évvel ezelőtt szükség volt erre a figyelmeztetésre, hiszen Isten arra késztette a zsidókhoz írt levél szerzőjét, hogy leírja ezt az intést. Ma talán nincs szükség rá. Akkor, amikor bizonyos réteg azt vallja és hirdeti is felhangon, hogy a házasság az már elavult intézmény, az már kiment a divatból. Gyakorlatilag mindenki engedje szabadon a vágyait, és nyugodtan éljen így. Joga van ehhez akkor is, hogyha ez olyan fajta kapcsolatok létrehozását jelenti, vagy olyan fajta magatartás formát jelent, amelyeket még nem is olyan régen természetellenesnek, abnormálisnak tartottunk. Mások lehet, hogy nem mennek el ebbe az irányba, de úgy vélik, hogy az a bizonyos papír, az felesleges két ember kapcsolatához. Megkérdőjelezik tulajdonképpen ezzel a házasságot, mint jó intézményt. Most, amikor újra olvastam ezeket az ige szakaszokat, akkor az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon tudjuk mi igazából, hogy mit teszünk akkor, amikor így vagy ehhez hasonlóan gondolkozunk? Nem mást, mint hogy megvetjük Isten csodálatos ajándékát. És ezt nem én találtam ki. Ezt Isten beszédéből tudhatjuk meg. A Szentírásnak az eleje, a teremtés történet arról szól, hogy Isten bennünket, embereket a maga képére és hasonlatosságára teremtett. A teremtett lények között egyedül mi vagyunk azok, akik kapcsolatban lehetünk, és kapcsolatba kerülhetünk az élő Istennel, személyes, folyamatos kapcsolatba. Ránk bízta Isten az általa teremtett világot, hogy viseljünk gondot róla. És szívet melengető mozzanata a teremtés történetnek az, hogy Isten a férfi embernek, Ádámnak társat is teremtett. Megteremtette Évát, hiszen nem jó az embernek egyedül. Olvashatjuk a Szentírásban. És aztán néhány versek később úgy folytatódik a Szentírás, hogy ezért elhagyja a férfi az ő anyját és apját. Akkor, abban a világban ez azt jelentette, hogy érzelmileg, lelkileg hagyja el igazából, vagyis, hogy önállósodik. Érzelmi függetlenségnek kell létrejönnie. Hiszen tudjuk a kortörténetből azt, hogy abban az időben a férfi földrajzilag nem hagyta el a szüleit. Hiszen a leány volt az, aki oda költözött a férfihez, és így a férfi családjához is. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy ezért elhagyja a férfi az ő apját és anyját, akkor nem arról van szó, hogy földrajzi értelemben távolodik el tőle, hanem arról van szó, hogy úgy jöhet létre az az újfajta kapcsolat, amely a férfi és a nő között kialakul, hogyha előtte megtörténik annak a bizonyos lelki köldökzsinórnak az elvágása. Isten tehát így gondolta el ezt a világot, és így gondolta el a mi életünket. És ehelyett mi történik napjainkban? Azt már emlegettem, hogy hányan úgy gondolnak a házasságra, hogy az korszerűtlen. Vagyis, ami Isten szerint jó, arra azt mondják, hogy nem jó. És közben pedig azt is tapasztalhatjuk, hogy egyre több fiatal nem akar saját családot alapítani. Nem akarja a felelősséget vállalni másokért sem, de sokszor még a saját cselekedeteiért sem. Elvárják dolgozó emberként is azt, hogy otthon a már idősödő szülők kiszolgálják őket, miközben ők pedig élik világukat. És ezzel pedig igazából megint csak az Isten által alkotott jó rendet rúgják fel. Az előbb elkezdett szentírásbeli mondat így folytatódik. Ragaszkodik feleségéhez, tehát elhagyja atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Vagyis a gyermekből kamasz lesz, a kamaszból jó esetben, és Istennek ez a gondolata, és ezt lehetővé is akarja tenni számunkra, hogy érett, felelős, önálló személyé váljon az a fiatal, aki amikor megismerkedik azzal, akiről úgy gondolja, hogy a társa lehet, akkor ragaszkodik hozzá. Ami azt jelenti, hogy a szüleit továbbra is tiszteli és szereti, csak immár kicsit másképpen szereti, és közben pedig ragaszkodik a társához, és lesznek ketten egy testé. A ragaszkodás pedig nem más, és ezt megint Isten beszédéből érthetjük meg, mint végleges, nyilvános és törvényes elkötelezettség. Az úgynevezett élettársi közösségből éppen ez hiányzik. Azon a papíron múlik. Igen, azon is. Hogyha vállaljuk egymást, akkor vállaljuk valóban a nyilvánosság és a törvény előtt is, végleg. De hát, hogyha igazán őszinték merünk lenni magunkhoz is, meg egymáshoz is, akkor azt gondolom, hogy belátjuk. És olyan jó lenne, hogyha mernénk bevallani, hogy ez az együttélési forma, amit az Isten elgondolt, az nyújtja leginkább számunkra azt a biztonságot, melyre a szívünk mélyén mindnyájan annyira nagyon vágyunk. A társak számára is, arról nem is beszélve, hogy a születendő gyermekek számára is. Valóban értékes ajándéka hát Istennek a házasság, és nem magával a házassággal, melyet az Isten elgondolt számunkra van baj, hanem azzal, ahogyan mi élünk az Isten ajándékaival, meg ahogyan mi tudunk egymáshoz viszonyulni. De pontosan ezért olyan tanulságos számunkra a másik bibliai szakasz, amelyet hallottunk, hiszen az első erről beszél, hogy legyen megbecsült mindenki előtt a házasság. A második, amelyet olvastunk itt Jakab apostol leveléből, az pedig abban segíthet nekünk, hogy hogyan is őrizhetjük meg ezt a csodálatos ajándékot valóban jónak. Hogy hogyan vigyázhatunk mi erre az Istentől kapott drága kincsre. Az előbb hallottuk a teremtés történetből való mondatot, hogy ezért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Amihez ragaszkodunk, arra általában vigyázunk, azt ápoljuk, azt őrizzük. Vannak akik, és elnézést, ha közöttünk is vannak ilyenek, hogy éppen ezt emlegetem példaként, az autójukhoz vagy a motorkerékpárjukhoz tudnak olyan nagyon ragaszkodni, az a mindenük. Nem csupán a szükséges karbantartó munkákat végzik meg, végeztetik el rajta, illetve nem csupán használják ezeket a járműveket, hanem ezen felül is sok időt és figyelmet szentelnek e gépeknek. Igen, tárgyakhoz tudunk mi ragaszkodni. Gondoljuk csak egy kicsit mindnyájan végig a saját életünket, hogy nincsenek-e ilyen eszközök, tárgyak az életünkben. De mi a helyzet akkor, amikor nem tárgyakról, nem eszközökről van szó, hanem élő lényekről, emberekről van szó. Ragaszkodni a társunkhoz. Vigyázni, őrizni azt, amit az Istentől kaptunk, vigyázni a házasság csodálatos ajándékára. Hogyan lehet hát ezt? Az az ige szakasz, amelyet Jakab apostol leveléből hallottunk, nem kimondottan a házasságról szól, és nem kimondottan a házastársaknak ad útmutatást. Mégis nagyon sokat tanulhatunk belőle, és mindazt, hogyha szem előtt tartjuk, és igyekszünk igazodni hozzá, amik benne vannak, akkor a kapcsolatunk, a házasságunk is, de nyilván minden más kapcsolatunk is sokkal tartalmasabb és szebb lehet. Mit mondhat nekünk Isten ezen az ige szakaszon keresztül? Először is valami olyasmit mond, hogy ne legyünk restek a tanulásra. Lehet, hogy ezt hallva már van, aki így rögtön bezárkózik ott belül, hogy már megint tanulásról van szó. Tanulok én eleget. Meg, ha nem is tanulok eleget, de várnak és követelnek tőlem nagyon sokat, és nekem ebből már elegem van. Igen, az a döbbenetes, hogy manapság különösképpen is tapasztaljuk, hogy a különböző szakmák és hivatások gyakorlásához szinte elengedhetetlen feltétel a folyamatos tanulás, a folyamatos továbbképzés. Ugyanakkor pedig olyan, hogy, bocsánat a szóért, a megfogalmazásért, házasságtan. Nem tudom, hogy közülünk hányan tanultak, vagy hányan tanulunk ilyet. Isten igéje arra bátorít, hogy merjünk időt, meg energiát szánni arra, hogy tanuljunk ezen a területen is. Így olvastuk, hogy tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Vajon nem úgy van-e, hogy mi többnyire egymást szeretnénk megváltoztatni? Hogyha a kapcsolatainkban problémák támadnak, feszültségek adódnak, akkor nem úgy van-e, hogy többnyire a másiktól várjuk azt, hogy tegyen valamit a feszültség megszüntetése érdekében. Változzon, változtasson. Isten beszéde ezzel szemben egyértelművé teszi számunkra, hogy mindenkinek magának kellene megtanulnia a bizonyos dolgokat. Vagyis, hogy kezdjem saját magamon. De miket tanuljunk meg? Miket tanulhatunk meg? Például a csendben maradást. Isten beszéde, hallottuk Jakab levelében így int, ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Csendben maradni. Mennyit tudunk mi ártani a szavainkkal? És nyilván, amikor itt azt mondja Isten az ő beszédén keresztül, hogy tanuljunk csendben maradni, akkor valami ilyesmiről van szó. Hogy figyeljünk oda. Hogy egyáltalán mi jön ki a szájunkon. Hogy kell-e azt kimondani, amire éppen készülünk. Vagy akkor vagyunk bölcsebbek, hogyha hallgatunk. Vagy ha inkább Istennek mondjuk el imádságban, és nem rögtön a másik fejéhez vágjuk. Aztán azt is mondja nekünk itt Isten az ő beszédében, hogy tanuljuk meg a hallgatást, sőt, az odahallgatás művészetét. Ez a művészet pedig azért fontos, mert így tudom igazán megérteni a másikat. megérteni. Úgy tudom, hogyha feladom a magam pozícióját, és az ő helyzetébe illeszkedve kezdem el nézni, és végig gondolni a történteket, a problémát. A hallgatás, meghallgatás az rosszul is történhet. Célhoz azonban csak a jó meghallgatás vezet. De mi jellemző erre? Először is az, hogy a társam mondani valójának prioritása van számomra. Vagyis a tartalmától függetlenül is fontos, amit mond. Azért fontos, amit mond a társam, mert ő maga fontos nekem. És éppen ezért szeretném tisztán és jól megérteni, amit mond. Sőt, Isten beszédéből még olyasmit is megérthetünk, hogy bizony hallgathatjuk mi a párunk mondani valóját olyan füllel is, hogy azon keresztül olykor Isten is szólni akar hozzánk. Függetlenül attól, hogy kettőnk közül ki az úgymond jobb keresztjén. Aztán arra is olyan jó odafigyelni, hogy tudja mindig, hogy aki szól hozzám, nem az ellenségem. Még akkor sem, hogyha éppen nagyon haragszom rá, és legszívesebben kiabálnék vele, vagy ordítoznék, vagy valami rosszat tennék vele. De a társam nem az ellenségem. Nem tudom, megfigyeltük-e már, hogy a mi célunk általában az, amikor így akár a társunkkal, de ez többé-kevésbé igaz egyéb kapcsolatainkra is, másokkal beszélgetünk, netán vitába bonyolódunk, akkor az, hogy ezekből a vitákból győztesen kerülhessünk ki. Nekem legyen igazam, enyém legyen az utolsó szó. Milyen jó lenne, hogyha ehelyett inkább arra törekednénk, és az lenne a célunk, hogy megértsük a társunkat, megértsük azt a másik embert. A hallgatni tudás, az odahallgatás mellett a megbocsátás gyakorlása is nélkülözhetetlen. A továbbéléshez, hadd mondjam így, ahhoz, hogy a kapcsolataink valóban tartalmasak legyenek, megmaradhassanak. De tudunk mi igazán megbocsátani? Ön őszintén? Vagy valahogy úgy bocsátunk meg, mint sokszor ki is mondjuk, hogy megbocsátok én, de nem felejtek. Ez igazi megbocsátás? Isten beszédéből az derül ki, hogy nem. Ki tud hát igazán megbocsátani? Az, aki valóban megtapasztalta azt, hogy Isten is megbocsátott neki. Jézusnak a példázatai között van egy, amelyik döbbenetesen tárja elénk az ezzel kapcsolatos valóságot, és ez pedig az úgynevezett talentumok példázata. Ebben arról van szó, hogy egy királynak volt egy adósa, aki 10 000 talentummal tartozott neki. Ez pedig leírhatatlanul nagy összeg volt. Heródes királynak, aki akkoriban uralkodott, amikor Jézus itt élt a földön, az évi jövedelme 900 talentum volt. Vagyis igazából ez a 10 000 talentum, ez azt jelenti, hogy egy király 11 évi jövedelme. Vagy, hogy még jobban megértsük, miről is van szó, 10 000 talentumért körülbelül 100 000 rabszolgát lehetett vásárolni. Kiderül az is, hogy Jézus szándékosan mond ilyen nagy összeget. Méghozzá azért, hogy érzékelhessük, és értsük meg, amivel a párunk, a másik ember tartozik, az valóban lehet, hogy nem semmi, de elenyésztően kevés ahhoz képest, amit Isten enged el a bűnös embernek, nekem és mindegyikünknek. Hogyan tudunk hát jól megbocsátani? Úgy, hogyha ettől az Istentől minél több bocsánatot fogadunk el, de ide hogy juthatunk el? Hiszen, hogyha nem érzem szükségét az ő bocsánatának, akkor nyilván nem is fogjuk kérni. Úgy juthatunk el, hogyha minél több bűnünket, vétkünket, mulasztásainkat, mint az ellenségünket Isten elé visszük. De hát, milyen bűneinket? Vannak nekünk bűneink? Vannak nekünk vétkeink? Miket vigyünk Isten elé? Hogyan ismerhetjük fel mindazt, amivel Isten nem tud egyetérteni az életünkben? Pontosan erről szól a Jakab apostol leveléből felolvasott szakasz. Hiszen azt mondja el nekünk, hogy Isten beszédének, vagyis a Szentírásnak rendszeres olvasása és hallgatása során ismerhetem én fel, hogy mik azok az életemben, amik nem az Isten akarata szerint való, amik Istennek nem tetszenek, amik bűnök az életemben szerinte. Méghozzá, hogyha az Isten beszédét szelíden tudjuk fogadni. Ezt is olvastuk most Jakab apostol leveléből. Vagyis tanulásra, változásra, tisztulásra készen tudjuk olvasni Isten beszédét, és így tudjuk hallgatni a gyülekezeti alkalmakon. Azzal a hittel, hogy Jézus Krisztus valóban szabaddá tud bennünket tenni a neki tetsző élet folytatására. Hogyha nem felületes olvasói és hallgatói vagyunk az ő beszédének, hogyha lelki értelemben tükör lehet számunkra, és hogyha nem csupán belepillantunk, vagy belehallgatunk, és utána pedig tovább sietünk, mindent elfeledve, hanem, így folytatja Isten beszéde, megmaradunk mellette úgy, hogy tevékeny megvalósítói leszünk. Azaz, Isten beszédét komolyan is vesszük. Ahhoz igazítjuk az életünket. Az ilyen embert boldoggá teszi cselekedete. Olvastuk szintén Jakab apostol leveléből. Ez pedig a lelki foltjainkkal, amelyeket az Isten által elénk tartott tükörben észrevehetünk. A vétkeinkkel kapcsolatban azt jelenti, hogy imádságban megvalljuk Istennek. És megköszönjük, hogy Jézus Krisztus a bűneinket járó ítéletet és büntetést elszenvedte ott a kereszten, mert így tudjuk elfogadni az ő bocsánatát. És akkor átélhetjük, hogy Isten mennyire kegyelmes és mennyire gazdag a megbocsátásban. És aki sok bocsánatot kap Istentől, annak egyre könnyebb lesz megbocsátania a másik embernek. Így segíthetjük hát egymást is abban, hogy hűségesek maradhassunk Isten iránt, és ugyanakkor így vigyázhatunk Isten nagyszerű ajándékára, amire ő azt mondja, hogy becses, drága ajándék, a házasság, a kapcsolatunk, így őrizhetjük azt meg, És így dolgozhatunk azért, hogy valóban egyre inkább Isten akarata szerint Istennek tetsző lehessen a kapcsolatunk. Kérjük hát, és engedjük, hogy Isten szent lelke által ebben vezethessen bennünket, és hogy munkálhassa mindezt az életünkben. Ámen. Most a 464. énekünket keressük meg, énekeljük az első, harmadik és negyedik verszakait. 464. dicséretünk első, harmadik és negyedik verszakait énekeljük. Nem emberi tervezés az, hogy ezen a vasárnapon, amikor éppen a hűségről szóló sorozatunkban a házassághoz és a házastársi hűséghez érkeztünk, akkor itt van közöttünk egy házaspár, akik most adnak hálát a házasságuk 50 esztendeiért, azaz aranylakodalmukat ünneplik. Nagyon sok szeretettel köszöntjük így itt a gyülekezetünk közösségében Szente Józsefet és kedves feleségét, Sörös Irént, gyermekeiket, unokáikat, az egész családot. Isten hozta ide közénk a gyülekezetbe, Isten házába. Köszönjük azt mindenek előtt az Úristennek, hogy az ő házasságuk is példa arra, hogy lehet kitartani hűségben egymás mellett. Valahogy úgy, ahogy a kedves feleség fogalmazta azt meg, akkor, amikor eljött és itt beszélgettünk, és megkérdeztem, hogy ha most egy fiatal feltenni a kérdést, hogy mégis minek köszönhető, hogy ennyi éven keresztül ki tudtok tartani egymás mellett, és nem is akárhogyan, legalábbis ahogyan ő ezt elmesélte, akkor mit válaszolna erre? Az volt a válasz, hogy a szeretet mindennél fontosabb. Igen, és olyan jó, hogy nem csak a mi emberi szeretetünkre hagyatkozhatunk, tehát arra, ami tőlünk telik, amire mi vagyunk képesek, hanem lehet kérni azt is, hogy Isten az ő szeretetét árasztó szívünkbe. Ahogyan el is hangzott az ige hirdetésben, amely szeretet valóban soha el nem fogy. Én kívánom, hogy ez az isteni szeretet, ez lángolhasson ott igazán, és még jobban, egyre jobban, mindkettőjük szívében, és ez a szeretet legyen az, ami átmelegíti az egész családot, családi légkört, és amely jó hatással lesz a gyermekekre, az unokákra, az egész családra. Sturmezei Erzsébet, aki evangélikus költőnő, írt többek között egy verset, amelynek az a címe, hogy Szívcsere. Én most ezzel a verssel szeretném köszönteni önöket itt, ebből az alkalomból. Tulajdonképpen summázza mindazt költői módon, amiről itt szó volt eddig. Tehát az a címe, Szívcsere. Kegyelem, hogy szabad felejteni, nem őrizni bántást, töviseket, nem hordozni régi fájdalmakat. Jaj, ha a beheget se felszakad, ha kísérnek a múlt sérelmei, s régi terheket roskadva viszünk. Jaj, ha szemetes láda a szívünk. Hiszen boldog kincses láda lehet, hogyha megváltunk keresztje alatt, letehetünk kínzó bűnterheket. S kicserélt szívünkben nincs helye másnak, mint szüntelen hálás csodálkozásnak, és az emlékezés lesz kegyelem. Így segített meg, ezt tette velem, számlálgatjuk a drága kincseket. Megváltom, az öröklét is kevés imádni téged, hálát adni érted, ki kereszted alatt koldus szívem, kincses láda szívre cserélted. Kívánom azt, hogy így számlálgathassák a csodálatos kincseket, és hogy az ilyen kincsek, ezek csak szaporodjanak még továbbra is, közös életük hátra lépő időszakában. Isten áldását kívánjuk így további közös életükre és az egész családra. Most pedig imádságban szólítsuk meg a mi Urunkat, és éljünk a lehetőséggel, hogy van miért magasztalni őt, hálát adni neki most is. Imádkozzunk. Hálás a szívünk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te csodálatos ajándékokat készítettél el számunkra. A Te ajándékaid, azok mind jók. Azok mind a javunkat, a boldogulásunkat, a boldogságunkat szolgálják. Köszönjük neked, és olyan jó lenne, hogyha ezt különösképpen is hálás szívvel tudnánk megköszönni, hogy nem csak az ajándékaidat fogadhatjuk el, hanem téged, az ajándékozót személyesen megismerhetünk. Közösségbe kerülhetünk veled. Ezért küldted egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust ide a földre. Ő az, aki eljövetelével és kereszthalálával áthidalta azt a szakadékot, amely közted és köztünk emberek között, a bűn miatt ott tátong. Köszönjük, hogy Jézus maga az út, e fölött, a szakadék fölött, hogy őt elfogadva Urunknak, a benne való hitáltal, mi mégis átmehetünk e szakadékon, és élhetünk veled élő kapcsolatban. Olyan jó lenne, hogyha ez a csodálatos örömhír igazán át tudná melegíteni a szívünket, ha valóban ez lenne a legeslegbecsesebb kincs és ajándék számunkra, a veled való közösség, a veled való kapcsolat, az, hogy mi mindent imádságban elmondhatunk neked, megbeszélhetünk mindent veled, útmutatást kérhetünk és várhatunk tőled, aki a legjobban tudod, hogy mi szolgálja valóban a javunkat. Urunk, bocsásd meg, hogyha ez nem így van az életünkben, ha nem te vagy a legeslegfontosabb, a legelső az életünkben. Köszönjük, hogy ennek ellenére nem mondtál még le rólunk. Újra és újra szólsz hozzánk ígéd által. Hívsz bennünket magadhoz. Köszönjük, hogy ezt a hívást lehet hálás szívvel, örömteli szívvel elfogadni. Hogy lehet hozzád tartozni, segíts, hogy meg tudjunk újulni a döntésben, az irántad való elkötelezettségben, vagy ha még ez nem történt meg, akkor hadd tudjunk olyan igazán most dönteni melletted, és kérni azt, hogy légy a mi Urunk, és megváltunk. Köszönjük neked, hogy most az egyik csodálatos ajándékodra hívtad fel a figyelmünket. Köszönjük a házasságot, amely a te teremtési rendedhez tartozik, és amely jó számunkra, még akkor is, hogyha mi látva sok-sok elrettentő példát, azt gondoljuk, hogy magával a házassággal van baj. Köszönjük, hogy igédből megérthetjük, nem azzal van baj, velünk van baj, ami szívünkkel van baj. Mert tele van gonosz indulatokkal, mert hajlamosak vagyunk az önzésre, hajlamosak vagyunk minden olyasmire, amivel egymásnak sebeket okozunk, amivel tönkretesszük kapcsolatainkat. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy miközben így elénk tartod a tükröt, hogy ezt megláthassuk, közben a szabadság tökéletes törvényét is ajánlod nekünk, illetve a szabadságot magát, Jézus Krisztus szabadítását. Köszönjük, hogy lehetőség van arra, amit a költőnő így fogalmazott meg, szívcsere. Te ki tudod cserélni a szívünket. Nem kell, hogy szemetes láda legyen, hanem lehet valóban kincsekkel teli szívünk, mely nem csak a mi életünket teszi szépé, hanem amely kincsekkel a mellettünk élők életét is egyre szebbé, örömtelibbé, könnyebbé tehetjük. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne akarjunk kevesebbet, mint ezt a szívcserét, hogy te újjászülj bennünket, hogy te a szívünkben lakozást vegyél, Úr Jézus Krisztus, beköltöz oda, és kezdj el bennünk, ott belül szent lelked által munkálkodni. Köszönjük, Urunk, hogy ezt kérhetjük, és köszönjük, hogy így remélhetjük azt, hogy neked engedve, rád figyelve a kapcsolataink is, a házasságunk is gyógyulhat, ha arra van szükség. Vagy ha szépnek is tartjuk, lehet az még szebb, még gazdagabb. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy mindig erre a többre vágyjunk, amit te elkészítettél számunkra, és ne váljunk fásultá, közönyössé. Imádkozunk így, Urunk, egész gyülekezetünkért, imádkozunk így népünkért, hogy hadd tudjanak sokan odafordulni hozzád, felfedezni téged, az ajándékozót, és elfogadni elkészített ajándékaidat. Hálát adunk neked most a szente házas párért, azért, hogy itt vannak közöttünk, azért, hogy megőrizted őket egymás számára 50 esztendőn keresztül. Köszönjük, hogy megajándékoztad őket gyermekeikkel, unokáikkal. Köszönünk neked, Urunk, minden csodálatos áldást és kincset, amiket az életük során megtapasztalhattak. És arra kérünk, áld meg őket a továbbiakban is, hogy hadd tudjanak hálás szívvel rád tekinteni, neked télnek szívből jövően köszönetet mondani, és ez a hála, ez hadhasson az egész életükre, arra a légkörre, amit maguk körül teremtenek, hogy igazán napfényes lehessen az, még akkor is, amikor közben a külső, ahogyan igédben olvashatjuk, az emberi test az öregszik, fogy az erő, de mégis ezeket a tekintseidet hadd tudják továbbadni. Áld meg az egész családot kegyelmedből. Jézus Krisztusért kérünk téged, és imádkozunk azért a családért is, mert család tagjainak éppen szerettük ravatala mellett kellett megállniuk az elmúlt napokban. Urunk, te látod, mit jelent számukra e vesztesség. Adj nekik erőt, békességedet áraszt a szívükbe. Emeld fel őket, és karold át őket szereteteddel, hogy gyógyulhasson be kegyelmedből a sebük. Légy így velük is. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztus tartalmat imád. Mi, Atyánk, hívott a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a segítségünk. Amen.
Most pedig még figyeljünk egy picit gyülekezeti híreinkre, hirdetéseinkre. Mindenek előtt szomorú szívvel közlöm, hogy az elmúlt napokban el kellett búcsúznunk Budai Jánostól, aki 1931. május 5-én napkor nevezetű településen született, és ez esztendő október 12-én Budapesten hunyt el. Az Úr Jézus Krisztustól kívánunk most is sok-sok erőt, vigaszt és békességet mindnyájuknak. Mindenkit sok szeretettel hívok és várok gyülekezeti alkalmainkra. Mindenek előtt a ma délutánira, ma délután 4 órai kezdettel családi istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Hétfő este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünket tartjuk. Csütörtökön este, amikor is 6 órától bibliaóra szokott lenni, most ez előkészítő alkalom lesz az úrvacsorára, ugyanis vasárnap megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Pénteken 6 órai kezdettel konfirmációi előkészítő lesz ifjaknak, 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk, és 7:30 órai kezdettel pedig a bibliakör lesz. Szombaton, mivel október 31-e lesz, amely számunkra, protestánsok számára a reformáció ünnepe. Ezt ünnepeljük együtt az evangélikus testvérekkel. Rendhagyunk módon most, bár úgy következett volna, hogy itt legyen nálunk az istentisztelet, de mégis náluk lesz, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel, ugyanis az ő egyik püspökük fog oda menni egy külföldi vendég püspökasszonnyal együtt, és az itteni, tehát a magyar püspök úr fogja hirdetni Isten igéjét. Tehát szombaton 10 órai kezdettel az evangélikus templomban lesz közös ünnepi istentisztelet. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától tartjuk itt az istentiszteletünket, és ahogyan jeleztem, úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk. Készüljünk tehát otthoni csendességeinkben is így a következő vasárnapi istentiszteletünkre. az istentisztelettel egy időben lent a gyermekek számára gyermekistentiszteleteket tartunk, illetve egészen pici gyermekekkel itt a templom szintjén lehetőség van a babaszobában televízión keresztül követni az istentiszteletünket. Most ebben az esztendőben is tervezünk karácsonyi vásárt december elejére, amelyhez kérjük a testvérek támogatását és közreműködését. Az elmúlt évek tapasztalata az volt, hogy elsősorban a saját kezüleg készített, és hadd mondjam így, hogy igényes kivitelű portékák keltek el, tehát például karácsonyi textilszatyrok, textilkosárkák, üdvözlőlapok, házi lekvárok, befőttek, birsalmasajt, stb. Azért is gondoltam, hogy ennek hirdetését már most elkezdem, hogy mint egy emlékeztessük magunkat, hogy a készülődést azt el lehet kezdeni már most is, akkor nem ott az utolsó napokban, pillanatban kell, talán olyan nagyon rohanós tempóban elkészíteni mindezeket. Tehát kérjük a testvéreket, hogy akik ilyen vagy ehhez hasonló jellegű termékekkel hozzá tudnak járulni a vásárunkhoz, akkor azok gondoljanak már most erre az elkövetkezendő hetekben. A vásár pontos időpontját majd még ezután fogom hirdetni. Köszönjük az őszi gyülekezeti hírlevelünk létrejöttében közreműködők munkáját, és hadd hirdessem azt is, hogy várjuk a testvérek írásait a karácsonyi számunkba is. Gyülekezeti eseményekről is írhatunk, például a jó egy héttel ezelőtti debreceni kirándulásról is lehet egy élménybeszámolót írni, tehát hasonló eseményekről is. Még mindig van az őszi hírlevelekből, tehát aki az elmúlt vasárnapon nem vitt el, nyugodtan vigyen el belőle, hátul található belőle még sok példány. Végül az adakozás lehetőségét említem, gondolva arra, hogy az Úristen szereti és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 239. dicséretünket keressük meg, énekeljük az első, harmadik és ötödik verszakait, az ötödiket majd fennállva. Első, harmadik és ötödik verszakait énekeljük, tehát a 239. dicséretünknek.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.